Folytassuk János első levelének a tanulmányozását a második fejezetből, a 18. verstől szeretném a 21-jel bezárólag ezt a kis rövid részt felolvasni. Tehát 1 János 2, 18, 21. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most meg is jelent, mégpedig sok Antikrisztus jelent meg, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mi közülünk valók. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság nem származhat az igazságból. Az előző alkalommal azt jártuk körül, hogy mi a hívő felelőssége a világgal való kapcsolatban. Hogyan kell a hívőnek a világban élni, mit jelent ez, mire hívja fel a figyelmet János apostol, és most egy újabb terület kerül sorra, mégpedig a hamis tanítókhoz való viszony. Erről, ennek az első részéről szeretnék néhány mondatot szólni a testvéreknek. Én úgy gondolom, hogy azzal kell kezdeni, hogy itt több olyan, majdhogy nem, hát hogy mondjam, tehát olyan kifejezés van, amit körül kell egy picit járni, több oldalról meg kell magyarázni. És az első ilyen kifejezés, amit a 18. versben olvastunk, hogy azt mondja János apostol, hogy gyermekeim, itt az utolsó óra. Miről beszél itt? Mi ez az utolsó óra? Mi ez az utolsó idő? Talán egy kicsikét, hogyha bővebben akarnánk, akkor ugyanazt jelenti. Tudjuk azt, hogy az utolsó idők, az utolsó óra a bibliai számítás szerint az az időszak, amikor Jézus Krisztus eljött az ő testi valóságában, megalázta magát egészen a keresztfának a haláláig, feltámadt, felment a mennybe, dicsőségbe, és majd eljön újra a második eljövetelé kor. Ezt a két eljövetel közötti időszakot a kegyelmi időszakának lehet nevezni. Ez az az idő, amikor Krisztusban valóban egyértelműen és teljesen az, aki kijelentette magát, ebben lehet belekapaszkodni. Itt van az a lehetőség, az az idő, amikor mindaz a kegyelem, amit ő benne az, aki felkínált, az mi éljünk, amit megragadjunk, mi magunkévá tegyük. Ez talán az egyik magyarázat ennek az utolsó időnek. De azt is látnunk kell, hogy ezt a kegyelem korszakát, ezt az utolsó óra, utolsó időnek a hogy mondjam, tartomát, azt nem úgy emberöltőben kell mérni, nem földi léptékkel kell mérni, hiszen ha látjuk, akkor itt már több ezer éve telt ebben a kegyelmi időszakban. És azt már is azt kell, hogy mondjam, hogy ezt jó átgondolnunk és átértelmeznünk, hogy maga az idő is Istentől adatott. Maga a kegyelmi időszak is az Isten ajándéka. És hogyha az Isten ajándéka ez, az utolsó óra, az utolsó időszak is, akkor azt is meg kell értenünk, hogy ennek a hosszának, ennek a mérésének a mikéntjét is az Istenre kell bíznunk. Itt egyetlen nagyon nagy fontos dolog van, hogy ez a kegyelmi idő, itt van lehetőség dönteni mellette, vagy elutasítani az ő hívását. Aztán ennek az utolsó időnek, utolsó órának van még számomra olyan jelentése is, amit már mondtam, hogy ez a lehetséges időt jelenti a megtérése. És az utolsó óra, ez nem csak a megtérésre adatott, hanem mivel látjuk, hogy János apostol a hívőknek írja elsősorban ezt a levelet, arra is adatott ez az utolsó idő, hogy a hívők bizonyságot tegyenek az ő hitükről. Bizonyságot tegyenek arról, hogy kiben hisznek igazándiból. Tehát ez az utolsó óra, ez az utolsó idő, ez a bizonyságtétel ideje is. Tehát egy feladat van előttünk. És ez nem is mindegy, hogy ezt a feladatot mi hogyan végezzünk el. Egy picikét számomra ez a 18. vers, mint hogy egy ilyen ébresztő lenne, mint egy riadó lenne. Vannunk többen, akik még átélték a katonaságnak az intézményét, és hát talán egy hasonlattal szeretném a többi testvérrel is hozni ezt az időnek a számomra, hogy mondjam, sugart jelentését. Volt ilyen a katonaság, hogy harckészültség, amikor teljes menetfelszerelésbe, majd hogy nem futásra készen álltunk, vagy éppen próbáltunk aludni. Tehát egy olyan időszak, amikor felszerelkezve, menetkészek voltunk, és vártuk minden pillanatban a parancsot. És az utolsó, ez az utolsó idő valóban a hívőknek ezt is kell, hogy jelentsen, hogy felszerelkezve, azzal a fajta bölcsességgel, azzal a fajta ismerettel, azzal a fajta az igéből vett tudással felszerelkezve, fölvértezve, várjuk ezt a bevetést. Várjuk azt, amikor az utolsó órában, az utolsó időben vannak olyan alkalmak, amelyeket nekünk ki kell használni a bizonyságtételre, az igazságnak a továbbadására. Tehát ez a csatasorba állítás, ez a csatarendbe állítás, mint hogyha számunkra is itt nagyon személyesen szólna. És ugye az óra és az idő között talán még annyi különbséget tennék, hogy amikor megint csak egy ilyen csatába induló, vagy csatában résztvevőnek a hasonlatát, ugye több ilyen biztos történelmi könyvet olvastunk, amikor ugye csata nem egy-egy percig, egy-egy fél óráig, hanem akár esetleg napokig tartott, és mindig volt egy olyan pillanat, ami döntő volt, ami elfordított, ami nem elfordított, hanem eldöntötte az ütközetnek a végeredményt. És én úgy gondolom, hogy ez az utolsó óra, ezt is jelenti, hogy mi az utolsó órában vagyunk, ennek az ütközetnek, az eldöntésének az idejében vagyunk. Ugyan tudjuk, hogy Krisztus már eldöntötte a harcot, az ő kereszthalálával és feltámadásával, igenis győzedelmeskedett. De nekünk is ebben a harcban, ebben az utolsó órában teljes mennyszélességgel kell őt képviselnünk a különböző területeken. Mivel kell harcolnunk, ha már itt a harcról volt szó? Én úgy gondolom, hogy ez az ige szakasz két dologra hívja fel a figyelmet. Egyrészt arra, hogy nekünk az igazság követésével, bemutatásával, személyes bizonyságtételvel és az igazsághoz való ragaszkodással kell harcolnunk. Miért? Mert itt arról beszél az ige szakasz, hogy sok antikrisztus támad. Milyen antikrisztus? Aki nem az igazságot szólja, nem azt a krisztusi tiszta evangéliumot akarja szólni, hanem valami mást akar az emberek elé hozni. És nekem még ez mond egy nagyon-nagyon fontos, hogy mondjam, tehát igazságot is, hogy mi bizonyítja azt, hogy valóban az Isten igazsága, az Isten kegyelme megjelent ezen a földön, mert ugye sokan még ebben, hogy mondjam, vannak meggyőződve. Sokan még ezt is tagadja. Hát pontosan csak azt lehet tagadni, ami már megjelent. Csak azt lehet tagadni, ami már itt van közöttünk. Csak annak az erejét lehet esetleg kisebbíteni, ami már igenis munkálkodik az emberek szívében. Tehát ennek az igazságnak, az Isten igazság mellett való kiállásnak, harcnak, döntésnek, bizonyságtételnek, ez is, hogy így mondjam, a nagyon fontos mozzanata, hogy igenis nekünk a jó oldalon kell beállni a csatasorba. Aztán van itt még egy, tehát ebben az igében is fölbukkanó szó, ez pedig az antikrisztus. És ugye tudjuk-e az antikrisztusnak, hogy a Bibliában több jelentése lehet. Egy adott személyiség vagy szellemi erő, ami valamiben vagy valakiben testesül meg, vagy pedig én úgy gondolom, hogy itt az antikrisztus név nem egy konkrét szemét jelent, mint mondjuk például a Máté 24-ben is, vagy a Jelenések könyvében, hanem egy olyan általános szellemi erőt, egy olyan tévtanítást, ami terjed folyamatosan. Tehát itt az antikrisztus inkább a tévtanításoknak az összességét jelenti. Azokat a tanításokat, amelyek Krisztus igazságával, még egyszer mondom, szembeállnak. Ugye miért fontos ennek a hangsúlyozása? Én úgy gondolom, hogy azért, Mert látnunk kell, hogy a sátán nem csak a földi síkon támad, nem csak az embereket azzal akarja elhitetni, hogy ez a világban kell megvalósítani az embernek magát, és itt van lehetősége igazándiból a céljait, a tárgyait kiemelnie, hanem pont a szellemi síkot is támadja. Azt a szellemi síkot, amely az Isten szeretne velünk a kapcsolatba kerülni. Ezt a szellemi síkot is egyre jobban össze akarja zavarni. Zavart akar okozni. Ugye többször elhangzott már itt, lehetséges, hogy nem jól idézem, de megpróbálom azért a lényegét megfogalmazni. Ugye Pascaltól hallottuk azt a fajta mondást, hogy minden emberben van egy Isten-szerű űr. Csak nem mindegy, hogy ezt mivel töltjük ki. Tehát mit jelent ez? Mindannyian vágyunk az Isten megismerésére, mindannyian szeretnénk ővel találkozni, de nem mindegy, hogy hogyan és miképpen akarjuk ezt az űrt kitölteni. És úgy gondolom, hogy amikor az Antikrisztusról beszélünk, a tévtanításokról beszélünk, akkor egyértelműen azt ki kell jelenteni, hogy ennek az űrnek a kitöltésére csak egyetlen egy lehetőség van, egy jó lehetőség van. Jézus Krisztus evangéliumának a megragadása és az ő mellette való döntés és az ő benne való élet. Hadd hozzak néhány teljesen hétköznapi példát. Az igeit beszél az Antikrisztusról, az igazságról. Mi különbözteti meg az igazat a hamistól, a normál élettől? Én úgy gondolom, hogy azt különböztetni meg, hogy az hamis, a hamisítvány az nem tudja azt, amit az eredeti. Hadd hozzak erre egy példát. Ugye szerintem szinte mindannyian voltunk már olyan esetben, hogy hát valami műszaki cikket kellett venni, és ma már venni, és ugye ma már, hogy mondjam, műszaki cikkeknek a tömkelege van, és hát beleesik az ember abba a csapdába, hogy olcsó is legyen, mert hát ugye csak ennyi pénze van, megveszi az olcsót, várja azt a fajta színvonalat, amit ő esetleg az előzőekben már elvárt, vagy amit egyáltalán fölépített magának, és az a olcsó hamisítvány, ez vagy előbb megy tönkre, mint ahogy szeretnénk, vagy nem működik, vagy csak szakaszosan működik, tehát lehetne is sorolni a dolgokat. Mi ennek a vége? Mérgelődünk, bosszankodunk az miatt, hogy mondjam, tehát bepalisztak, vagy hagytuk magunkat bepalizni. És ezek a hamisítványok biztos, hogy mindig tartosságban teljesítményben nem tudnak annyit, mint amit szeretnénk, mint amelyet a valódi, az eredeti tud. És mi ennek a következménye? Amikor az ember egyszer belesétál ebbe a csapdába, akkor, és hogy mondjam, szembesül a valósággal, szembesül ennek a hamisítványnak az értékével, akkor azt mondja, hogy hát a tanulókészet megfizettem. Hát most már ebből tudom. Csak ugye itt van egy nagy különbség az Isten igéje, és az evangéliumnak a kiválasztása, és a mellette való döntés, és mondjuk egy műszaki cikk között, mégpedig az, hogy egy műszaki cikk, hogy maximum azt mondhatom, hogy hát legközelebb okosabb leszek. De amikor én evangéliumot, az igazságot keresem, és idézőjelben mellé nyúlok, nagyon sok esetben csak utólag jövök rá a tévedésembe. És mi ez az utólag? Amikor elmegy az élet. Amikor esetleg már nincs lehetőség visszafordítani. Nincs lehetőségem az igazit megtalálni. És nagyon jó dolog az, testvérek, hogy van lehetőség most még megtalálni az igazságot, és van folyamatosan minden nap lehetőségünk ennek az igazságnak a megtapasztalására is. És ez az előbb-utóbb, amit mondtam, amit egy műszaki cikknél ugye hát csak azért a csorbát úgymond ki tudjuk küszöbölni, tehát ez a lelkéletben ezt a nagy veszélyt jelenti, hogy az utóbb a sajnos nem mindig korrigálható. Tehát a tévtanításoknak is nagy veszélye ez, hogy előbb-utóbb ugyan kibújjuk a szögazságból, de addigra már lehet, hogy emberek ezrei, tízezreinek az élete, a lelke, az örök élete ment veszendőbe, ment kárba. Én úgy gondolom, az Istenhez vezető útnál is vannak hamisítványok, és amelyek kísértetiesen ugyanazt az utat mutatják, csak van egy különbség, amit mondjuk megint csak erre az olcsó hamisítványra visszatérve, valamifajta könnyebbséget ígérnek. Mi volt ennél a műszaki cikk hasonlatnál a könnyebbség? Kevesebbet kell érte fizetni. És úgy gondolom, hogy ez a könnyebbség az, ami nagy veszély a hamis tanításoknak, mert az evangélium arra hívja fel a figyelmet, az Isten igéje arra hívja fel a figyelmet, hogy Krisztus keresztjét, annak személyes erejét nem lehet megsporolni ahhoz, hogy az Istennel valódi kapcsolatunk legyen. A műszaki cikknél is az eredetén van a hangsúly. És hogyha a másik példát szeretnék a testvérek elé hozni, most már a gyógyszereket is hamisítják. Mi a hamisítmánynak az ismérve? Lehet, hogy kívülről ugyanúgy néz ki, de nincs ereje. Nincs benne a hatóerő. És valóban így van a tévtanításokban is, az Isten evangéliumának az ereje nincs benne. Az ige tisztító, megsebző és bekötöző ereje valami mással van helyettesítve. Nem viszi ki a szennyet. Ugye a házi asszonyok talán sokat bosszankodnak, hogy ugye vesznek egy új mosóport, és nem azt nyújtja, ami rá van írva, vagy a reklám mond. És valóban erre nagyon-nagyon figyelnünk kell, hogy csak is Krisztus vére, az ő megszentelő ereje tudja azt a hatást elérni az életünkre, amire nekünk szükségünk van. Ha nem a Jézus vére tölti be a tisztító funkciót, vagy még a Jézus vére mellé valami más szeretnénk hozzárakni, akkor elveszik a kívánt hatást. És úgy gondolom, hogy ez is a tévtanításokhoz tartozik. Csak Isten evangéliumának van ereje. Csak Krisztusban van az az erő, amire számunkra nekünk szükségünk van a kegyelemhez, a megváltáshoz. Persze mindig kérdés az, hogy mit akarunk az Isten evangéliumával elérni, mire akarjuk használni. Én úgy gondolom, hogy akkor használjuk jól, hogyha csak ezt akarjuk használni, és akkor használjuk jól, hogyha nem teszünk hozzá még valami emberi erőt, erőködést. És így akarjuk elérni a kívánt tisztító hatást. Azt írja itt az ige, hogy itt az utolsó óra, amit hallottátok, az Antikrisztus jön, most meg is jelent, mégpedig sok Antikrisztus jelent meg, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Kiket akarnak ezek az Antikrisztusok elcsábítani? Kiket akarnak igazándiból megtéveszteni? Hát én úgy gondolom, hogy mivel a hívőknek iratott elsősorban, így ki kell jelentenünk, hogy igenis a hívőket is, ahogy a Máté 24 is beszél erről, az utolsó időkben még az elhívottakat, a választottakat is el akarja a sátán az igazság angyalának a képébe hitetni az ő igazáért. El akarja téríteni az igaz igazságot. Tehát elsősorban azoknak iratott ez az ige, akik már a Krisztuséig. Miért? Mert úgy gondolom, hogy a mi felelősségünk is, és a mi veszélyünk is az, hogy idővel a Krisztus váltságának az erejét, nagyságát, azt kisebbítsük. Erejének a gyengítését, hogy mondjam, tehát gyengítését akarja elérni a hogy mondjam, sátán a tévtanításokkal. Hogyan lehetséges ez? Hogyha a hívő az Isten tiszta igéjét felcserélni emberi bölcsekedéssel, ha emberi okoskodással cserélni fel, akkor már is az Isten ereje és az Isten igéjének az éle, az kicsordul. Úgy gondolom, hogy ugye az előző részben is hallottunk arról, hogy mind a gyermekeknek, mind az apáknak, mind az ifjaknak egyfajta lelki érettség kell ahhoz. Lelki érettséget feltételez az ige az evangélium megértéséhez. És úgy gondolom, hogy ennek az antikrisztusi tévtanításoknak a felismeréséhez is lelki érettség kell. Ezt a lelki érettséget nem lehet a töltsérrel a fejünkbe tölteni. Ezt a lelki érettséget csak úgy tudjuk elérni, hogyha az igéből táplálkozunk. Hogyha ebből veszük a bölcsességet. És megint csak az a hamis és a valódi, a hamis és az eredeti példát hadd hozzam a testvéreknek. Csak akkor tudunk a kettő között különbséget tenni, hogyha ismerjük, hogy milyen az eredeti. Ebben a kijelentésben, hogy sok antikrisztus támad, egy felszólítás is benne van. És ez a felszólítás azt kell hozzá elénk, hogy nekünk erre a helyzetre válaszadással kell válaszolnunk. Válaszolnunk. Hogyan tudunk mi válaszolni? Úgyhogy határozottan megélem a hitemet, tehát személyes példát mutatok. De van a válasznak egy másik oldala is, ami nem engemet hívőket érint, hanem azokat kell, hogy érintse általam, akik keresnek. Mert kiket akarnak még a tévtanítók által, a tévtanítás által a sátán eltéríteni az evangéliumtól? Akik keresnek. Akik keresik az Istennel való kapcsolatot. És itt is van egy nagy felelősségünk, hogy meglássuk és észrevegyük a keresőket. Miért? Mert ha nem mi vesszük észre, akkor a tévtanítók megtalálják őket. A tévtanítások megtalálják őket. A kereső addig keres, amíg nem talál. De nem mindegy, hogy mit talál. És ez a mi felelősségünk is, hogy mi mit viszünk a keresők elé. Mi megyünk el oda, mi vagyunk az elsők, akik valamit viszünk eléjük, az evangéliumot, vagy pedig látjuk a keresőt, de hagyjuk, hogy a saját feje után menjen, és amikor már valami fajta, hogy mondjam, tévútból következik valami, hát hogy mondjam, egy kicsikét elnézők olyan profánok volt, hogy katyvasz van valakinek a fejében, mennyivel nehezebb a tiszta igét átültetni. Mert már van valami azon a polcon, már van valami az ő, hogy mondjam, isteni képében, az Istenről alkotott képében. Tehát nagyon fontos az, hogy ki ér oda előbb. Meg tudom-e cáfolni a tévtanítást? Azt írja János apostol, hogy sok antikrisztus támad. Mi tehát ezeknek az antikrisztusnak, az antikrisztusi tanítóknak a jellemzője? A versengés. Versengés, hogy az enyém az igazi. Versengés, és még egy dolog, hírverés. Ide gyertek hozzám, ide gyertek ti keresők. Ide gyertek, mert ugye itt hangosabb a zene, itt szebben ki van világítva a gyülekezeti terem, nagyobb csillibillib, hogy mondjam, tehát körítés van, lehetne sorolni. Lehetne sorolni. Sokan így gondolják, de milyen az igazi Mesiás? De az Izsaiás 42:2-3-at szeretném ezzel kapcsolatban felolvasni. Nagyon jól ismerjük ezt az igét. Nem kiált, nem lármáz és nem hallatja a szavát az utcán. Megrepett nádat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja. Az igazi evangélium, az igazi örömhír, az igazi Krisztus kép, az igazi Krisztus maga, az nem kiált, nem lármász, hanem csendesen akar szólni az emberekhez. Ugye nagyon jól ismerjük Jézusnak a jó pásztor példázatát. És nekem még nem voltak bárányai ruhaim, de azt tudom, hogy a nyáj, a bárányok egy idő után a pásztornak a szavára is tudják, hogy mit kell cselekedni. Mi van akkor, hogyha valaki el akarja rabolni ezt a nyájat? A nyájnak az első védekezése többek között az, hogy kisebb csomókban szétfut. Mi következik ebből? Ahhoz, hogy valaki összeterelje, ahhoz több erő, több ember szüksége. Valóban, ez az egyik jellemzője Krisztusnak, hogy a szelíd szavával tud hatni, a szelíd szavával tud úgy a nyájra hatni, mint ahogy senki más. És ezt erővel, hangossággal, csillogással nem lehet helyettesíteni. Mit mond a Biblia a hamis Krisztusokra? Máté 24:23-28-ban. Nem akarom felolvasni, ismerjük ezeket az igéket, én csak egyetlen egy jellemzőt szeretnék kiemelni. Az, hogy önjelöltek. Önjelöltek, mert nincs meg az Atyával való belsőséges, igazi kapcsolatuk. Magukat ajánlják. Magukat ajánlják önző módon. Hogyan tudjuk ezeket a hamis tanításokat, hamis Krisztusokat, antikrisztusokat elkerülni? Úgyhogy ha a valódit ismerjük, ha ismerik az Isten szent szellemét, akkor van hasonlítási alapunk. Tökéleteshez tudjuk hasonlítani a hamisat, és nem fordítva. Tehát nem a hamisból kezdek el válogatni, és azáltal kerítem elő, hogy melyik lehet az igazi, hanem az igazit találom meg elsőre, az igazihoz ragaszkodok, és ahhoz hasonlítom mindig azt, amit el kell vennem. Miben tudjuk megkülönböztetni az igazi evangéliumot? Abban is, hogy tudjuk azt, hogy Krisztus jött el. és keresi azt, aki még nem az övé. Ő kopogtat. Azért, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Nem a dicsőség, hanem a megváltáson van, volt és ma is van a hangsúly. Azért jött, hogy nekünk életünk legyen. Az ő váltsága által. Mivel itt János apostol figyelmeztet, még én néhány kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban föltenni. Mivel tudom észrevenni és leleplezni őket, mármint a hamis tanítókat? Csak akkor, hogyha ismerem a valódi Krisztust. Ha nem üres bölcsességgel vagy tudással vagyok tele, hanem valóságos ismerettel. Mennyire más az, amikor nekem üres bölcsességem, üres tudásom van, de nincs ismeretem. Hadd hozzak a testvérek erre egy példát. Elkezdtem gondolkodni, hogy hát tanultam mindenki mondjuk egy háromszögnél, hogy mondjuk az átlót az hogyan lehet kiszámítani. Mert hát jó, A nézet plusz B nézet, egy elő C nézet, ez rendben van. De ameddig én ezt nem alkalmazom mondjuk egy egyszerű dolognál. Most például szeretnék majd egy ilyen kis, hogy mondjam, kocsibeállót ácsoltatni, és hát ahhoz, hogy az ember megtudja, hogy minden, hogy 3 méter a fesztávolság az egésznek, ezek a hosszabbi gerendák milyen hosszúak legyenek, nekem alkalmaznom kell ezt a képen. És valóban így van. Ha én alkalmazom azt, amit az igéből megértettem, akkor válik az életem részévé. Akkor tudok csak igazándiból választ adni a kihívásokra, a tévtanításokra. Tehát az igazság ismerete kell a hazugság leleplezéséhez. Ugye nemrégen a Csaba hozta fel ezt a fajta nagyon jól ismert példát, de hadd hozzam a testvérek elé, van, aki talán még nem hallotta, hogy ugye az igazi, hogy mondjam, tehát a pénztárosokat hogyan tanítják meg a hamis pénznek a kiszűrésére. Nem azt viszik eléjük, hogy ilyen hamis pénz van, olyan hamis pénz van, így néz ki, úgy néz ki, hanem az eredetét tanítják meg vele. Az eredetének az összes ismérvét, az összes jelét, az összes, hogy mondjam, tulajdonságát tanítatják meg vele, és ezáltal, amikor az ember a pénztárosnak a kezébe kerül a pénz, akkor már érzi, akkor már tudja, hogy mit kell nézni, mihez hasonlítja. És valóban ez a jó gondolkodás, hogy nekünk is az eredetit, az igazit kell először megélnünk, megtapasztalnunk, ahhoz, hogy a hamisra rátaláljunk, illetve ki tudjuk szúrni, hogy ez hamis. Ehhez, hogy ezt a valódit ismerjük, a személyes közösség Jézus Krisztussal elengedhetetlen dolog. Enélkül nem megy. Enélkül megint csak arra tudok visszautalni, hogy csak üres bölcsesség és üres fecsegés mindaz, ami a saját útfölből történik. Én úgy gondolom, hogy amikor erről az igerészről van szó, akkor mindig ott van a kérdés, ami Jézus felől számunkra egyen-egyenként irányul. Ismersz te engem? Ismered az én képemet? Ismersz te valóban engemet? Ismered az igazi igazságot? Én hozzám hasonlítasz mindent? Én vagyok neked az etalon? És olyan jó dolog, testvérek, hogy ezeket a kérdéseket egyen-egyenként mindannyian föltehetjük, és olyan jó dolog az is, hogy amikor valamelyik kérdésre nem a válasz, valahol hiába vagyunk az Isten ismeretének, az Isten követésének, az alázatnak, akkor van lehetőségünk korrigálni. Van lehetőségünk újra és újra oda menni a kegyelem királyi székéhez. Tehát Krisztusban az Atya a valódi képét akarja nekünk mutatni, hogy ez a valódi kép legyen előttünk, és ezáltal tudjuk a hamisságot kiszűrni. És még hadd hozzak a testvérek elé egy dolgot, talán a fiatalok ezt jobban, hogy mondjam, tehát jobban ismerik, ugye ott van a Facebook, mint egy csodálatos találmány, csak egy kicsikét mellé is lehet lőni a dologgal. Ugye mi van a Facebookon? Hát ugye vannak képek, ismerősökről, barátokról, szerettekről, vannak aláírások, vannak ilyen helyzetről, vannak vélemények, lehetne sorolni. Egyfajta megismerés, egyfajta kép rajzolódik ki az emberről a másik irányába. De mennyire más az, és ezt már beszéltük, amikor én személyesen ismerek valakit. Mennyivel több információ van róla. Mennyivel teljesen gazdagabb az a kép. Mennyivel másabb, élhető, megfogható, nem egy virtuális, hanem valóság. És valóban Isten mindannyiunk számára ezt a képet, ezt a megfogható, beteljesíthető, személyes képet akarja elhozni. És erre hívál minket. Tehát az Antikrisztussal, az antikrisztusi tanítással szemben harcolnunk kell. Milyen területeken harcolhatok én Jézusért? Milyen területekre kell, hogy összpontosuljon az én harcom? Néhány dolgot szedtem össze, de biztos, hogy sokkal több lenne. Az első ilyen, ami nekem fontos volt, hogy amikor én harcolok valaki vagy valami ellen, akkor mindig azt kell figyelnem, vagy arra is figyelnem kell, hogy milyen az én értékrendem. Az én értékrendem az a Krisztusi értékrend, ehhez ragaszkodik, vagy pedig az én értékrendem a korszellemmel folyamatosan változik. Kicsit lazul, kicsit olyan gyurmaszerű lesz. Kicsit átveszek ebből egy kicsit átveszek abból, mert ez most trendi. De Isten nem trendi, Jézus nem trendi akar lenni, hanem napra kész akar lenni. Napra kész akar lenni abban, hogy ő az igazi. Aztán ez is kérdés, hogy amikor én a tévtanítással szemben harcolok, azt a fajta szerepet töltöm be, amit János apostol hív minket, akkor mi fér bele az életembe, a külsőségekben, a másokkal való kapcsolattartásban? Vagy mihez ragaszkodom csökönyösen? Mert ugye hát ez is a másik dolog, hogy ha túlságosan laza vagyok, akkor azokat a kereteket, amelyeket Krisztus egyértelműen fölállított, én folyamatosan át akarom hálni. Túlságosan, hogy mondjam, tehát jó értelme, rossz értelemben bigott vagyok, bár a bigottnak az természetesen van jó értelme is, akkor pedig nem használom ki azokat a kereteket, amik azért adatnak, hogy abban tegyek bizonyságot Krisztusról. Aztán ilyen harcterület számomra az, hogy azt kell, hogy lássák rajtam, hogy Krisztus felé a bizalmam, az a körülményektől függetlenül megingathatatlan. Miért? Mert ez a kapcsolat, ami vele van, ez hitáltal van. Nem a körülményektől függ, hanem belévetett hitáltal van begyökerezve. És olyan csodálatos az, hogy ebbe az is beleférhet, hogy oda vihetem elé a hitetlenségemet is. Nem az a bizalom, hogy én egy hamis képet mutatok magamról, hanem az a bizalom, hogy még a hitetlenségemet is oda vihetem Istenre. És milyen csodálatos dolog ez. Ezt is láthatják. Ez is bizonyságtételhez tartozik. Aztán ugye megint csak egy ilyen terület, hogy a vezetés, hogy én kinek hiszek. Kinek hiszek? Ilyen egyszerű dolog, de mégis. Az ő igényének, vagy pedig a környező világnak. Aztán az akaratomat kinek adom át? Miből valósítom meg az elképzeléseimet? A saját akaratból, vagy az ő ereje által, azáltal indítatva? De milyen nagy kérdés az, hogy amikor azt mondom, én kemény vagyok, már pedig én ezt meg tudom csinálni, vagy pedig azt mondom, Uram, ez csak a te erőd által lehet, és azáltal neki adok dicsőséget. Neki adok dicsőséget. Még egy igét szeretnék a testvérek elé hozni, szintén az Ézsaiás 42-ből, de a 8. versből. Itt az van, hogy én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Ki a dicsőség, az emberé vagy az Istené? Ki a dicsőség az én életemben? Azért, aki eldönti, meghatározza az életemnek a folyását. Azzal tudok én dicsőséget adni az Úrnak, hogyha valóban ő határozza meg az életem folyását. Ez a válasz a hamis tanításra. Még néhány dolgot ebben a hamis tanítókkal kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ezzel is jó szembenéznünk. Miért lehet az, hogy akinek megvan az igazsága, mégis lehet, hogy ellágyul. Mégis úgy gondolja, hogy ebből vagy abból a hamis tanításból egy vagy két vagy három mondat, vagy esetleg egy tény, az valahogy megérni. Miért lehet? Én összeszedtem néhány dolgot. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy azáltal tud a sátán, azáltal tudja a sátán a hívőket megkísérteni ebben a dologban, hogy ki az ő életük, ki az ő uruk, hogyan kell őt követni, hogy amikor az, a hívő, amikor az András is beszélt az elmúlt órán, a vízszintes síkra helyezze az Istennel való kapcsolatot. Ezen a síkon gondolja az Istennel való kapcsolatot. Itt való beteljesedés kerül előtérbe, akkor már is jégre futott, már is ezekben a hamis dolgokba veti a bizalmat. Én úgy gondolom, hogy hamis tanítások azért is éríthetnek minket, mert minket, hívőket is elbizonytalaníthat a körülöttünk lévő világ, azok a körülöttünk zajló események, amelyek, hogy mondjam, amik úgy néz ki, hogy kontrollálatlanul és egyre gyorsuló tempomba zajlanak. És nem azt mutatják, hogy Isten az Úr, hanem azt mutatják, hogy a bűn egyre jobban megsokasodik. Valóban ez így kell lennie. De amikor ezzel szembenézünk, akkor nagyon sok esetben úgy gondolom, hogy elerőtlenedünk. Elerőtlenedünk. És amikor elerőtlenedünk, akkor megvan az a fajta veszély, hogy valami továbbfejlesztett evangélium felé lépünk, annak hirdetője felé fordulunk, mert a jelenben le akarjuk látni a beteljesülést. Mert nekünk van egy ilyen, nekem legalábbis valóban van egy ilyen igényem, egy ilyen hústesti igényem, a jelenben akarom látni azt, amit Isten megígér. Holott ő nem a jelenben akarja beteljesíteni, hanem a szellemi létben, az ővele való szellemi kapcsolatban. Aztán ezek a hamis tévtanítók sok esetben könnyebb utat kínálnak. Gondoljunk itt, amit János apostol leírt, hogy az első időben ott voltak a keresztény üldözések. Testvére, ki akar szenvedni? Ki akart akkor szenvedni, vagy ki akar ma szenvedni? Senki. Ezt ki kell jelenteni. Nem, magunktól nem akarunk szenvedni. És amikor könnyebb utat akarunk, vagy könnyebb utat akartak a hamis tévtanítók is találni, akkor lehet, hogy az egyik fogódzói pont ez volt. Kikerülni ezt a szenvedést. Aztán a tévtanításnak a meleg ágya az is, hogy hamis elvárásaink vannak Krisztussal szemben. Miért? Mert úgy gondoljuk, hogy mi diktálhatunk. Pedig nem diktálnunk, hanem azt elfogadnunk, hogy Krisztussal szemben nincsenek, nem lehetnek elvárásaink. Egyetlen egy dolgot tehetünk, hálából követjük. Milyen nagy különbség az elvárás és a hálából való követés. Aztán valóban már itt a Földön, Krisztusban biztonságot keresünk. Azt, hogy az, amit ő akar adni, az itt beteljesüljön. Itt a Földön. És nagyon sok esetben ugye ez nem teljesül. De tudjuk azt, hogy erre is van válasz. Mégpedig az a fajta igazság, hogy akinek a lelke biztonságban van, az lehet igazán nyugodt. Az lehet békében. Aztán még egyet hadd hozzak a testvéreket, hogy többet várok tőle, mint amit ő ígért. Mást. Úgy nézek Istenre, úgy nézek Jézusra, mint egy ilyen, már elnézést a kifejezésért, mint egy kifogott aranyhalla, aki a három kívánságomat teljesít. De Isten nem ilyen, Krisztus nem ilyen. Nem ilyen. Nem a magam kívánsága alapján hagyja, hogy képet formáljak róla, hanem az ő kijelentése által akarja megismerkedni magát. Ilyen tehát ahhoz, hogy az antikrisztussal, a tanításokkal szembe tudjunk nézni, ismernünk kell a valódi pénzt. Milyen is ez a valódi pénz? Milyen is Krisztus? Én úgy gondolom, hogy feltétel nélkül fogad el. Nem az előzményeket nézi, hanem a szívnek a jelenlegi állapotát. Milyen csodálatos ez. Aztán ahhoz, hogy hozzámenjünk, nem magunkat kell értékessé tennünk, hanem az Isten szerinti értéktelenségünket kell meglátnunk, ezt kell odavinnünk, és ő tud helyette nekünk értéket adni. Ő tudja kiteljesíteni az életünk. Aztán Jézus nem használni akar, hanem kiteljesíteni akar minket. Nem megbélyegezni, hanem magához ölelni. Tudjuk azt, hogy sokkal többet kapok, mint amit megérdemelnék. Ha csak a bűneink bocsánatát kapnánk, ha csak a bűneink bocsánatot kapnánk egyedül, már az is sokkal, de sokkal több, mint amit érdemelnék, hiszen nem érdemelünk semmit. az örök élet ajándékát, az atyai háznak a valóságát akarja nekünk adni. És adja is. A váltság igazi ajándék az Istennel való kapcsolat. És még egy nagyon fontos dolog, hogy Krisztusban az a fajta titok, hogy milyen az Isten, az lelepleződik. Szemtől szembe állhatunk, megismerhetővé válik. Az is megismerhetővé kell, hogy mi kell az üdvösségre és az életre. A János 15:5-öt szeretném még felolvasni a testvéreknek. Úgy szól az ige, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző, aki én bennem marad és ő én bennem, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Tehát a sodortatás és az eltévedés ellenszere a tövön maradás és a belőle való táplálkozás. Hiszen a szőlő tövből táplálkozik a szőlővessző is. És van ennek számomra, ennek a példázatnak egy másik magyarázata is. Csak az szőlő, ami a szőlőtőn van. Csak az az igazi szőlő, ami szőlőtőből nő ki. Csak az az igazi szőlővessző. Csak onnét lehet megismerni. Nem valami más fából kijön. Csak a szőlő tőkéről metszett hajtása az, ami ugyanazokat a jellemzőket mutat. Kicsit tovább haladva itt az igében, de nyilvánvalóvá kellett lennie, tehát a 19. verső közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülük valók. Erről is beszéltünk nem régen, ugye a 2 Péter levele kapcsán, hogy azok, akik úgymond lemorzsolódnak, akik nem ezt a Krisztust fogadják el, hanem valami mást keresnek, valami jobbat keresnek, hogy mindig megkérdőjelezhető egyértelműen a Krisztusnak átadott életnek a teljessége, a valósága. Hogy ez megtörtént-e. Vagy csak valami részeredmény. Vagy csak valami részeredménye megálltok, és abból próbálnak valami fajta bölcsességet kialakítani saját maguk. Mert nem a vele való kapcsolatban, a Jézus Krisztusban való közösségben erősödtek meg, hanem a világ szeretetében, vagy önmaguk bölcsességében, vagy a testi kívánásban. Erről szól ez igerész. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Én úgy gondolom, hogy aki Krisztus Jézusban van, annak bizonyosságuk kell lenni néhány dologról. És az a néhány dolog igazándiból a hitünknek az alapját képezi. Mik ezek? Az, hogy meg vagyok váltva. Az, hogy tudom, hogy meg vagyok váltva. Az, hogy megszabadultam a bűn fogságából. Nem az én érdememből, nem az én erőmből, hanem Krisztus kegyelmét az ő vér által. Aztán tudom, hogy ki szabadított meg. Ismerem őt személyesen. Aztán tudom, hogy ki az én királyom. Ki az én életemnek a király. És tudom, hogy Krisztusban pártfogót adott nekünk az Atya. És ez a pártfogó elvezet engem a teljes igazság. Tehát amikor János apostol azt írja, hogy nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan, akkor itt a tudás alatt mi gondolom, ezekre a bizonyosságokra kell gondolni. Ha ezek a bizonyosságok megvannak bennünk, ha ezek kristálytisztán kirajzolódnak a mi életünkben, ha ezek nincsenek kétségeink, akkor tudhatjuk, hogy valóban az Isten szent lelke van bennünk. Az a fajta megszenteltség van, megszenteltség a mi részünk, ami abból fakad, hogy Krisztus vérért az Atya igaznak lát minket, tisztának lát minket. Ha tisztának lát, akkor nem kell más keresnünk, akkor csak ő benne kell erősödnünk. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság nem származhat az igazságból. Nekem furcsa volt ez az ige szakasz, mint hogyha János, hát azért úgy az igazságról beszél, de mégis, mintha azt akarná a hallgatóság elé hozni, hogy hát figyeljetek már az igazságra. Ismeritek? Használjátok? Tudatában vagytok ennek az igazságnak? Amit kaptatok? És valóban, ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt, amit kaptunk Jézus Krisztusban, azt a tisztánlátást, azt az igazságot, azt a megmentettséget, azt a megváltottságot, azt használjuk is. Azt mint egy rosta, mint egy szűrő, azon szűrünk át minden külső dolgot, minden igei dolgot, minden tanítást, ami elénk jön. Használjuk. Tehát amit kaptunk, azt használjuk is. És haszonra használjuk. Itt még egy nagyon fontos, hogy haszonra használjuk. Ne csak önhatalmulak, hanem haszonra használjuk. És tudjátok az igazságot. Itt a tudás szó alatt megint csak azt tudom a testvérek elé hozni, hogy teljesen más a hold ismeret, a hold bölcsesség, mint az, amit én gyakorlatban használok, amit gyakorlatban tapasztalok, amivel élek, amit fölhasználok nap mint nap. Az válik igazándiból az életem részévé. Mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Hogy nem származhat az igazságból hazugság? Azért, mert az igazság az teljes és szent. Mert az igazság az maga Jézus Krisztus. Az igazság az maga az Isten kegyelmének a tiszta megnyilvánulása. És ebben az igazságban semmi hazugság, semmi, hogy mondjam, sötétség, semmi szürkeség nincsen. Miért? Mert Jézus Krisztus a saját életével tette rá a pecsétet. A saját életével bizonyította, hogy az a fajta igazság, amit az Atya által kijelentett számunkra, az valóban a teljes igazság. Az az igaz igazság. Még egy igét szeretnék a testvérek elé hozni, mégpedig a 2 Tesszalonika 2.1.4-et, és majd később a 15. verset. Ez egy párhuzamos ige ezzel a Jánosi levél résszel. A 2 Tesszalonika 2.1-től 4-ig. Ami pedig a mi úrunk Jézus Krisztusnak eljövetelét és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket, mert az Úr napját megelőző hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytűkő, a kárhozott fia. Mi volt nekem ebben a ügeszakaszban lényeges? Az, hogy abból is látszik, és Krisztus igazsága, az ige, az egyedül igazság, hogy nem akar minket kétségek között hagyni. Előre vetíti a jövőt. Miért vetíti elénk a jövőt? Azért, hogy fel tudjunk rá készülni. Azt mondja itt az ige, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg bennetek sem valamely direktől származó kijelentés, sem a mindenünkben elhangzó megnyilatkozás. Tehát lesznek ilyenek, amelyek nem a Krisztustól származnak, nem a Krisztus által felszentelt, elhívott emberek szájából, hogy mondjam, hangzanak el, hanem hamis proféták, önjelölt Krisztusok szájában. Miért jó ez nekünk? Mert fölkészülhetünk rá, és miért jó ez nekünk? Még arra is, hogy tudjuk, hogy mi az ellenszer. Mi az ellenszer? Az, amit itt ír, hogy józanul és rémítés nélkül nézünk ezekkel szembe. Miért nézhetünk józanul és rémítés nélkül ezekkel szembe? Mert az igazság elénk van hozva. Az igazság előttünk van. Az igazságot az megismerhető számunkra, és az igazság ez biztonságot, ez bizonyosságot tud adni nekünk. És még a 15. verset ugyanebből a fejezetből, azért tehát testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár leveleinkből tanultatok. Mi az igazságnak? Mi az igazi evangéliumnak az alapja? Az Isten igéje. Ehhez kell ragaszkodnunk. És azt tudjuk, hogy a teljes írás Istentől iktatott. És pontosan azért adta az Úr számunkra, hogy a nehéz helyzetekben, a kétkedésünkben, válasz lépéseinkben ezt a könyvet vegyük kezünkbe, ezzel felvértezve magunkat mondjuk el, hogy válaszoljunk az igazságra, vagy menjünk, hogy mondjam, a kétkedőkhöz. Tehát kezünkben van a megoldás. Kezünkben van a megoldás, és csak használnunk kell. Álljatok szilárdon, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyek akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Én úgy gondolom, hogy amikor János egy problémával, egy az Isten szentségét, hogy mondjam, gyengíteni akaró jelenséggel szembe állít minket, akkor a megoldást is elmondja. Mégpedig az a fajta megoldás, amit szerettem volna testvérek elé hozni, hogy csak akkor, hogy mondjam, tudjuk ezt a harcot megharcolni, hogyha a valódi fegyverzettel, az Istentől kapott fegyverzettel felvértezve állunk a harcba, és az ő igéhez ragaszkodunk. Adja az Úr, hogy ilyen határozottan, ilyen egyértelműen tudjunk az életünkkel is vallást tenni, de tudjuk is a valódi igazságot a kétkedők elé vinni, vagy éppen a mindennapjainkkal, a határozottságainkkal ellenállni, ellenszegülni a tévtanításnak. És hát hadd hozzak a testvérek elé még egy utolsó példát, hogy ezt is Csaba is szokta elmondani, hogy olyanok legyünk, mint a kavics. Ugyan a vízben vannak, de belül nem vízesednek. És talán még egy utolsó, szintén egy ilyen hétköznapi példát. Mindannyian sátoroztunk már, és ugye ezek a sátorok, ezek impregnálva vannak. De a sátor csak addig sátor igazándiból, csak akkor addig tudja a funkcióját betölteni, amíg valóban lepergeti a vizet. Valóban nekünk is ilyen vízlepergetőnek kell lenni, hogy nekünk nem szabad, hogy ezek a figyelmeztetés által elénk hozott tévtanítások, tévtanítók a mi hitünket megingassák, hogy bennünk valami fajta kétséget ébresztenek. Adja az Úr, hogy ezt mindannyian nap mint nap gyakoroljuk és megéljük. Köszönjük, hogy ilyen módon. Amen.